A pozsonyi filmművészeti főiskola filmanimáció szakán végzett. Látásmódja sajátságos, fanyar irónia, játékosság egyaránt jellemzi mondandóját. 2002-ben például a Kromer Rizsi Filmfesztiválon a Légy élete című experimentális filmjét a Nemzetközi Zsűri harmadik díjjal jutalmazta. Egy kismalac sorsa című animációs filmjével is több hazai és külföldi elismerést sebelt be. A Mimi és Liza és a Websterék című animációs filmek alkotói között is szerepel, valamint a pozsonyi Kifli által kiadott könyvek állandó illusztrátora. De nevét a Rojko Passage nevű zenekarból is ismerhetjük. Ő Matrika Simon, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Szia!
Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit!
Kezdjük az elején, ugyanis azt olvastam rólad, hogy Dénes György unokája vagy, és ha jól sejtem, anyai ágon, hiszen a vezetékneved nem Dusik, mint ahogy Dénes Györgynek az eredeti vezetékneve Dusik.
Igen, Dénes György a nagypapám, és ugye költő, és édesanyám apukája.
Mit jelentett egy ilyen családban felnőni, ahol van egy költő?
Mindenképp érdekes volt, mert az én nagyapám egy ilyen nagyon viccelődős figura volt, tehát szeretett megviccelni embereket, meg túljárni az eszükön ilyen kedves módon, és ilyen abszurd humora volt. Például kicsi voltam, és nagymamámnál ettem a banánt, és megettem, és hogy mit csinálják a héjjal, azt mondta, hajintsd a földre, hogy most ezt a nagymama fölveszi, és akkor így lehajintottam a földre, és így nevetett, hogy jó vicc, meg ilyeneket, és specialitás ezek a bizarr szülinapi ajándékok voltak. Szerette járni a boltokat, és a legbizarabb dolgokat megvette, és odotta a születésnapomra egyszer. Nem tudom, hol találta, hozott ilyen lyukas gumikacsát, föl se lehetett fújni, csak így lobogott a szélbe. Meg ilyeneket csinált. Szórakoztató ember volt. Aztán gyakran segítette az olvasónaplókkal, meg ilyenek.
Kihasználtátok.
Hát igen, mondhatjuk úgy.
És az ő verseihez már rajzolgattál?
Igen, ez volt a legelső illusztrációs felkérésem, hogy illusztráljam a könyvét, Vaskabóca volt a címe. Akkor még arának fiatal voltam, és nem volt vele tapasztalatom, úgyhogy ha mai szemmel lapozgatom, akkor már csak a hibákat látom, hogy új, hát ez... Több időt kellett volna foglalkoznom, vagy máshogy kellett volna elkészítenem. De minden illusztrációmmal így van, hát így egy év elteltével megnézem, akkor már csak a hibákat látom. Remélem mások nem.
Ne fussunk még ennyire előre, belevágtam az illusztrációs témába, de erre még visszatérünk később. Maradjunk még a nagypapádnál. Egyrészt... Számomra most derült ki, hogy ő rádiózott, tehát, hogy itt a kollégák mesélték a történeteket, ezek is nagyon kedves történetek voltak, illetve az az információ is újdonság volt számomra, hogy Pelsőci származású, és hogy neked ez jelente bármit is, vagy pedig te már ilyen ízig-vérig pozsonyiként tartod magad számon?
Hát ízig-vérig pozsonyi vagyok. Itt születtem, és rengeteg pozsonyi barátom van, szeretem Pozsont, mint város, de azért az édesanyámtól kaptam ezt-azt, ami Gömörhöz, meg Pelsőchöz fűződik, hát gömöri slang, vagy hogy is mondjam. Tehát nekem volt egy osztálytárs nőm, akit én nagyon kedvelek mindmáig, és valamelyik szavakat csak ő értette, mert ő szintén odavalós, ilyen, hogy zsaku például.
Igen, zacskó.
Zacskó, meg a köldököt púpnak mondták, meg ilyenek. Mások azt hitték, hogy púpos vagyok, vagy ilyen hátamon a púpot jelenti. Meg a étkezési kultúra, meg ahogy ők a gyerekekkel beszélnek, meg ilyesmi azért átjött.
De a tájszólás az már nem.
Tájszólás nem, de hát már a nagymamám is szépen beszélt magyarul, persze mindig váltott, ha a Pelsőcre került, de én szerettem az ottani tájszólást, az au, ez a fajta kiejtés.
Én vitatkozom ezzel a szépen beszélt magyarul kifejezéssel, de lapozzunk. De még maradjunk Pozsonyban, és maradjunk ott, hogy mit jelentett gyerekként Pozsonyban élni. Mégiscsak főváros, mégiscsak kisebbség, ráadásul a 80-as években voltál gyerek, illetve aztán jöttek a híret 90-es évek, szóval, hogy milyen volt pozsonyi gyerekként élni?
Hát így nekem a 80-as évekre már amennyi eszembe jut a 80-as évekből, szép emlékeim vannak. Szegények voltunk, de én ezt úgy nem vettem észre, nem regisztráltam. Szép gyerekkorom volt. Aztán a 90-es évek szintén, de ott mint voltak ilyen kiélezett pillanatok azért, mint szóval én magyar szempontjából 90-es években. Tehát megéltem konfliktusokat, de mára már egyáltalán nem találkozok ilyesmivel. Ezt így le kell kopognom.
És ezek tehát úgy erősen bent maradtak az emlékezetek, de bent, tehát sokáig vitted magaddal mondjuk ezeket a pillanatokat, akár föl is tudsz idézni konkrét helyzeteket?
Föl tudok idézni konkrét helyzeteket, de inkább ilyen meglepődés. Mm. Tehát nem mondanám a trauma, vagy ilyesmi, mert én aztán gyorsan megértettem, vagy elmagyarázták, hogy ez miért van. Hát az emberek ilyenek, emberek nem változnak, mindenütt ilyenek.
A tanulmányaid a Duna utcához kötnek, pedig itt Pozsonyban lehetett volna választani mondjuk képzőművészeti középiskolákból is, vagy akkor még nem volt ennyire egyértelmű az irány számodra, hogy ezzel a képzőművészettel akarsz foglalkozni?
De egyértelmű volt már akkor is. Hát Subkára akartam menni.
Ez ugye egy ilyen képzőművészeti
igen,
középiskola
szakközé? Képzőművészeti középiskola, grafikus szakra, de mi ezt konzultáltuk, hogy akkor ez most jó, vagy nem jó. Hát azok a művészek, akik tudták, hogy ez milyen iskola, meg esetleg tapasztalták, és azt mondták, hogy sokkal jobb lesz, ha magántanárhoz járok, és elvégzem a gimit. Ugyanis hát akkor ez a sok olyan volt, hogy ember így megtanult füvezni, meg cigizni, meg inni, és tanult egy csomó rossz szokást, ami a rajzolást illeti. De például a fogadott fiam az most Subkás, fotóra jár, és most már teljesen más a helyzet, tehát ilyen komolyabb iskolává nőtte ki magát.
Akkor ez azt jelenti, hogy a gimi az nem egy olyan hely volt, ahol a fiatalok ittak és cigiztek.
Fiatalok ittak és cigiztek, csak azért nem mindegy, hogy milyen mennyiségben és milyen mértékben és mennyire standard dolognak számít abba a közegbe. Tehát a gimibe azért így el kellett bújni a bokorba. Mondjuk én nem bújdostam, de hát a barátaimnak a fele az próbálgattak ezt-azt.
És ha már a Duna utca, akkor talán mondhatjuk azt, hogy egy legendás osztályba jártál már, ami a középiskolai tanulmányokat illeti.
Ja, igen, nagyon szívesen gondolok vissza a gimis osztályra, az osztályfőnökünkre, Wojtek Sanyira, szegény, már nincs köztünk, de egész osztály ilyen művészi alakokkal volt tele, és hát mondhatom, hogy az volt az életem a legkedvesebb korszaka, és ez a Wojtek Sanynak is köszönhetem, mert fiatal volt, tehát úgy éreztük, hogy közel áll hozzánk, közel engedett magához minket, tehát egy rövid idő után már egy társunknak éreztük, és a bohém volt nekünk, az szörnyen tetszett, és úgy tanított, mint a főiskolákon szokás, tehát jött és előadott, nem bújtuk a tankönyveket, hanem jegyzeteltünk, és minden órára kiválogatta a világirodalom vagy a magyar irodalom szövegeiből azt a legjobbat, kinyomtatta papírra, és tehát mindenkinek adott egy ilyen lajstrumot, hogy tessék, és akkor ezt fogjuk tanulni. Tehát voltak ott olyan érdekességek is, amit más osztályok, akik fogalmuk se volt, hogy akkor ez ki, vagy ez micsoda. És igen, ő is cigizett mellesleg, mindig járkáltunk utána a tanári kabinetbe, és így beült az ablakba, és rágyújtott, és mindenféle szokás volt, például forró vizet ivott, tea meg kávé helyett, néha falatozott hozzá csokoládét, meg ilyen érdekes figura volt, nagyon vidám, nagyon kedves,
Néhány hónapja vendégem volt Oszlik Péter is, aki hasonló lelkesedéssel mesélt Vojtek Sanyiról. De visszatérve arra, hogy ez az irány már akkor is ott volt az életedben, ez azt jelenti, hogy mindig rajzoltál? Vagy miket rajzoltál?
Én mindig imádtam rajzolni. Ezt a szüleim látták, és akkor úgy terelgettek. Nem tudom, hogy magamból így eszembe jutott volna, de így támogattak benne, úgyhogy úgy éreztem, hogy ez egy jó irány. Igen, amióta emlékszem, hogy vagyok, azóta emlékszem, hogy rajzolgattam. Én nagyon szerettem a tussal való rajzolást, tehát ilyen tustollakkal, tehát csak vonalakat rajzoltam, ilyen fekete-fehér rajzokat. Színeket nem nagyon használtam. Például a padomat telerajzoltam.
Amit gondolom a tanárok nagyon szerettek.
Nem zavart
őket. Nem ütközött el a
sosem mondtak rá semmit.
Azt nyilatkoztad egy interjúban, hogy akkor, amikor az animációs filmrendező szakra jelentkeztél Pozsonyba, hogy akkor még gyerekcipőben járt, hiszen néhány évvel azelőtt nyitották meg ott azt a képzést. Mára felzárkozott már ez a szakma itt Szlovákiában, vagy maga a képzés?
Hát amikor én jelentkeztem először, mert másodszorra vettek föl, akkor volt 5 éves, ha jól emlékszem, a szak. 7-8 embert vettek föl. Nem animátorok tanították az animációs szakot, hanem mérnökök. Nem tudom, ez miért pont mérnökök, de mind inzsinyér vagy architekt volt eredetileg a professzorok közül. Igazából nem tudom, hogy most mi a helyzet, milyen szinten folyik a képzés, de hát jót pihentem ezen az iskolán. Nem voltak ilyen nagy szakemberek, mármint ami az animációt illeti, de nagyon jó emberek voltak, semmi rossz akarat nem volt bennük a diákokkal szembe, és ez is egy nagyon szép időszak volt számomra.
De hogy szakmai fejlődés az nem volt hát akkora az időszakban?
Nem, mert ők nem azt tanulták, volt tapasztalatuk, mert forgattak filmeket, de nem az volt a szakmájuk, és ezt érezni lehetett azért, hogy ők váltottak az életben.
És ehhez képest voltál egy szemeszternyi időt a MOMÉN, tehát hogy a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen Budapesten, az egy nagyon más világ volt?
Igen, pont azért mondtam ezt az előbb, mert össze tudom hasonlítani, és a MOME egy teljesen más színvonalú iskola volt, és úgy éreztem, hogy le vagyok maradva a többi diákhoz képest, amikor megérkeztem a MOME-ra. Ez eleve egy másfajta mentalitás, tehát a tanárok imádtak beszélni, imádtak produkálni magukat, káromkodtak, meg ilyen szlovák professzorokhoz képest sokkal nyitottabbak, ilyen olasz mentalitás, nem tudom, hogy mondja meg a különbséget. Hát azoknak a tanároknak persze már volt hátterük, nincs jó névmemóriám.
De... Pont ezt akartam pedig kérdezni, hogy föl tudsz-e idézni mestereket, úgymond, de akkor inkább ez a világ volt, ami meghatározó volt. De ehhez kapcsolódóan nekem egy nagy kérdés az, hogy mit rejt az animációs rendező lét, mint szakma, mert hogy egy színházi rendező esetében, de még egy filmrendező esetében is látom magam előtt a feladatokat, hogy ők mit csinálnak. De az animációs rendezővel kapcsolatban, hogy ő rajzoltat, ő ezeket összekompilálja, tatja? Tehát, hogy milyen feladatokkal jár az a munka, amikor valaki animációs filmrendező?
Én úgy kezdeném, hogy ugye említettem, hogy ez egy kezdő szak volt, és igazából mindent mi csináltunk. Tehát igaz, hogy úgy hívták a szakot, hogy rendezői szak, de mi rajzoltuk, mi vágtuk, mi csináltuk meg a hangot, mindent mi csináltunk, és csak úgy később mondták a tanárok, de azért itt vannak, hogy vágók, hogy nyugodtan szólítsátok meg, de mi ezt nem tudtuk, hogy ez így kell
így is
csinálni. Nem, hogy így is lehet, aztán rájöttünk, hogy ezt így kell csinálni. Akkor megszoktuk, hogy ezt akkor minden a mi kezünkben van, és akkor mi vagyunk az egésznek az ura az egész folyamatnak. Persze jóval hosszabb ideig tartott elkészíteni. Más iskolákon, például a MOME-n ez természetes volt, hogyha meg kellett vágni valamit, akkor fölkerestél egy vágót, vagy egy hangmérnököt, aki rakott rá hangokat, stb. De ennek volt egy előnye is, hogy ilyen sokoldalú művészek lettünk. Én ezt az életbe hasznosítani tudtam, tehát nem egyszer.
Például vágóként Stuttgartban dolgoztál.
Igen. Igen, azért mertem egyáltalán elvállalni, hogy vágjak, mert megvolt ez a tapasztalat. Viszont hát Németország annyiba specifikus, hogy ott pont az ellentétje működik. Tehát ott minden egyes dologra szakemberek vannak, míg nálunk mindenki csinált mindent. Ami azt jelentette, hogy nehéz ott konkurálni belük, mert bármit kezdtem csinálni, akadt egy ügyesebb német. Igen, tehát ez volt a hátránya a dolognak.
Úgy érzem, hogy még mindig nem kaptam választ arra a kérdésre, hogy akkor mit jelent az animációs rendezőszak? Tehát, hogyha levágjuk azt, hogy a vágói feladatokat nem neki Igen. kell megcsinálni, a hangot nem neki kell megcsinálni, akkor mi az, amit az elejétől, tehát, hogy van egy ötlet, egészen addig, hogy látjuk már a vásznon mondjuk ezt a kisfilmet, de akár vehetjük az Egy kis malac sorsát is példaként, ami a te vizsgamunkád Igen. volt. Szóval, hogy akkor mi az, ami az animációs filmrendezőnek a feladata egy ilyen munkafolyamatban?
Hát ez a kismat sorsa, az is egy rossz példa, mert ott is majdnem mindent én csináltam, tehát a hangot azt nem. Kb. Ugyanaz, mint a filmes játékfilmrendezés, csak ott a színészeket valahogy te találod ki, és több a lehetőség. Az egész folyamat úgy kezdődik, hogy leülsz egy forgatókönyvíróval, és úgy elmondod neki, hogy miről legyen a film, megírja a forgatókönyvet, és te, mint animátor, megtervezheted a figurákat, tehát hogy hogy nézenek ki, kitalálod az egész közeget, de ezt is megcsináltathatod mással. Tehát ugyanúgy rendezed a rajzolt figurákat, mint egy filmrendező.
Igen, ezt értem, de hogy mondjuk ott van egy meglévő anyagod, amiből dolgozol, viszont egy animációs filmnél azt érzem, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen a képi világa, és hogy ebben ezt az ember, tehát hogy rendező maga alakítja ki, vagy pedig rábízza valakire, hogy ezt megcsinálja, tehát hogy kvázi ő rajzolja meg a karaktereket, vagy ő mondja, hogy ez milyen vizuális térben
tehát,
legyen.
Mindenre van egy külön ember, de igazából a rendezőn múlik. Én általában úgy látom, hogy a rendezők, animációs rendezők szeretik kitalálni a saját vizuális világukat, mert végül is az a legérdekesebb része az egészben. Azt szerint, hogy milyen világot találsz ki magadnak, adhatja maga a világ a történetet, meg a történet is kialakíthatja magát a világot. Főhős lehet bármi, egy nem tudom, egy zselészerű takony, és akkor teljesen mások a lehetőségek, mintha nem tudom, egy őzikéről szólna. Tehát annyira tág ez a világ, hogy korlátlan dolgokat lehet kitalálni, bármilyen történetet.
Ebben a művészeti ágban számomra az a nagyon érdekes, hogy nagyon gyakran szöveg nélkül csak vizuálisan kommunikál, de mégis történetet közöl szöveg nélkül. Van olyan, hogy az animáció nyelve? Vagy milyen az animáció nyelve? Tehát, hogy hogyan, minek segítségével tud érzékletesen kommunikálni?
Animáció, tehát azt tudjuk mi. Én most elkezdem mozgatni ezt a poharat, és minden mozott lefényképezek, leeresztem, akkor ez így a pohár, az mozogni fog, ez is egy animáció, tehát nem kell feltétlenül azt rajzolni. Embereket is lehet animálni. Mondom, ez nagyon tág fogalom.
Mondhatjuk azt, hogy ez a mozgatásnak a művészete? Mert hogy valamit megmozdítasz minden esetben.
Hát nem. Tehát vannak animációk, amik például az érzésekről szólnak, tehát színes foltok váltakoznak. Van ez a híres kanadai McLarennek hívták, eszembe jutott a neve. Ő egyenesen a film celluloidra festett mindenféle foltokat, és valami komoly zenét, vagy zenét engedtek hozzá, és pusztán az érzelmekre, az érzésről szólt az egész animáció. Most akkor kérdés, hogy mit mozgatott meg, kérdés, hogy mit rendezett ezen. Ez ilyen. Tehát annyira tág az egész szakma, hogy amikor fölvételiztem, akkor volt pantomim. tehát a színészeknek is volt ilyen pantomim feladatuk, meg nekünk is. Tehát ott is szavak nélkül sok mindent el lehet mondani. És ha a filmedben a főhős szavak nélkül beszél, akkor végül is ez egy ilyen pantomim előadás, és animációban nagyon jól működik. Tehát nem szükséges szavakat mondani, ember megérti a szituációból, hogy miről van szó. Néha csak így mormognak a figurák, és ez elég.
És te jobban szeretsz szavak nélkül dolgozni?
Nem tudom. Hát témától függ, ezt nem mondanám, hogy most ezt szeretem jobban, vagy azt szeretem jobban. Nem tudom megmondani.
Az utóbbi évek projektjeire áttérve, és akkor ott már tényleg vannak szavak is, a Mimi és Liza című mese megalkotásában is részt vettél. Ez nem tudom a hallgatók számára mennyire ismerős a történet, de a szlovák televízión sugározták ezt sorozat formájában, illetve könyv formájában is megjelent, sőt, a magyar fordítást Polgár Anikó követte el, hogy így mondjam, tehát, hogy magyarul is megvásárolható ez a könyv, és a történet érdekessége, hogy egy látó kislány és egy vak kislány barátságáról szól. Mi volt a te feladatod ebben a történetben, ebben az alkotó folyamatban, és mit adott neked ez a munka?
Itt elmondhatjuk, hogy a rendező a Katarina Kerkesová, és hát ő volt a rendező, animációs rendező, és volt egy 6-7 tagú csapata, akik animátorokból álltak, aztán persze volt vágó, hangmérnök, stb., amiről beszéltünk, és ez volt, hogy ő megtervezte a figurákat, megfestette magának, és mi meg mozgattuk. Azért beszélek ilyen lassan, mert szlovákul jut eszembe az összes ilyen szakkifejezés.
Például? Kíváncsi vagyok a szlovák kifejezésre is.
Igen, ez az első szlovák kifejezés, ez egy angol szó. Storyboard. Uh-huh. Ez a szcenár, az a...
Forgatókönyv.
Forgatókönyv. Hát ez az a kép forgatókönyv. Tehát azt megkaptuk, meg volt adva, hogy ecsnit hány másodperces, és milyen szöveg megy hozzá, mert ott beszéltek a figurák. Tehát az egész akciót le kellett játszani egy bizonyos időn belül, és aztán jött a szinkron, tehát a babák szájacskáit kellett betűkre passzolni, hogy beszéljenek. Uh-huh. Hát igazából a végeredmény mindig izgalmasabb, mint a folyamat. Az a folyamat gyakran elég fárasztó és lassú, de utána, ha megmozdul az egész, meg életre kell, az egy nagy élmény. De ez mindig egy nagy élmény, tehát bárki otthon kipróbál animálni, nagyon egyszerű, mint ahogy mondtam, a pohárra, próbálják ki, és meglátják, hogy mennyire örömteli dolog, ha ez így életre kell bármi.
Ez a stop motion, amit mondasz, ez hogy lefotózni például az adott pillanatban azt a poharat.
Igen, mondjuk, de amit ki lehet otthon próbálni, az a pixiláció, az egy szintén stop motion, de embereket és ilyen nagyobb tárgyakat mozgatnak. Mondjak egy példát, hogy van egy színész, aki fölugrik, és mindig, amikor levegőben van, akkor készítik a képet, kvázi lefotózzák. Ha ezt aztán leeresztik, akkor olyan, mintha repülne, tehát így mozog a láb egy kicsit, de olyan, mintha levegőben lenne non-stop. Uh-huh. Szintén ki lehet próbálni, szintén nagyon vicces, meg szórakoztató a végeredmény.
Visszatérve arra, amit mondtál a száj pici mozgatásával kapcsolatban, hogy tényleg egy kuli munkának tűnik ez a dolog. Amikor benne van az ember, akkor ilyen flow-ba van és csinálja, vagy pedig azért ott is előjön az, hogy hát ez még sokáig fog kelleni rajzolgatni, vagy gondolom, ez számítógépes munka.
Igen, ez számítógépes munka. Mi még a nem számítógépes munkát is tanultuk. Tanáraink öregebbek voltak, és nem értettek a számítógépekhez. Mára már fiatalok tanítanak, gondolom, hogy más egy kicsit a helyzet. Volt egy osztálytársam, aki nagyon értett a számítógépekhez. Ő tanította be a tanárokat például a 3D animációra. Volt egy ilyen vicces sztori, amikor fölhívották a kabinetbe azt a fiút, hogy valami gond van a számítógéppel, és akkor a tanár mondta, hogy tehát, hogy megtelt a monitorja ikonokkal, és hogy új monitort kell venni. Akkor csinálnak egy mappát, és így kiszortírozt, és meg volt oldva a dolog, tehát ilyenek voltak. Uh-huh. Visszatérve a kérdésedhez, Tehát mindig a snitt elején volt egy ilyen érzés, hogy Jézus már, hogy ez, fúha, ez meddig fog tartani. De aztán ilyen, így eltelt egy-két órába, és így belejött az ember, és úgy meglett ez a svung, és aztán már jó volt.
A 3D animációt említetted, és ez egy következő munka, ami a nevedhez is kötődik, a Webster Oci, ugyanez az alkotó, Katarína Kerekesová, és ez is a szlovák tévén is megjelent, ha jól tudom, sorozat formájában, ez egy következő mese, ami egy pók családról szól, és akkor mi a különbség, mi az alapvető különbség munkamódszerében a 2D és a 3D között? Vagy nem tudom, ez hogy lehet egy laikus számára így megvilágítani?
Igen, hát az 3D animáció sokkal igényesebb. Sokkal, az ott azt értem, hogy tényleg jóval igényesebb.
Tehát, hogy nem egy sík figuránk van, hanem egy 3D, tehát hogy van szélessége, hosszúsága.
Ráadásul pókokat animáltunk, tehát 8 végtagot, és egyik végtagon még 5-5 újat. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint a báb animációt, csak maga a báb az benne van egy virtuális térben, és ennek a bábnak vannak mindenféle, nem tudom megint magyarul, hogy mondjam, irányító gombocskái, vagy úgy kell elképzelni egy ilyen, például ilyen zöld háromszög, és akkor ha azt meghúzzuk, akkor a teste megemelkedik, aztán voltak ilyen mozgatók a nyakra, külön újra, jobb bal lábra.
Ezeket kellett összehangolni.
Ezt a szót kerestem, ezt mindent össze kellett hangolni. Tehát,
hogy a 3D-nél már nem csak vágók és animátorok vannak, hanem programozók is, mondjuk. Tehát, hogy akik ezeket a programokat megalkotják, hogy egy 3D-be lehessen mozgatni egy...
Hát programozónk az volt, de... Hát maga a program létezik.
Csak be kell ültetni ezt a konkrét dolgot ebbe.
Igen. Tehát az egész úgy kezdődik, hogy ott egy komoly kasztrendszer működik a 3D-s animációnál. Vannak a modellezők, akik kimodellezik a figurát, ráhelyezik ezeket az irányító gombocskákat, amivel húzogatni, meg forgatni lehet a figurának az egyes részeit. De a figura... Ekkor még ilyen szürke, tehát mint agyakból lenne, egész egyszínű. Utána vannak azok, akik a hátteret megtervezik, ezt belerakják, ezt a figurát. A háttér, utána jön az animátor, aki szintén a storyboard alapján elvégzi azt a cselekvést, ami le van írva. Utána ráhelyezik a textúrákat a babákra, konkrétan pókokat mozgattam, a póknak volt egy kötött szvetterre, akkor ezt a kötött szvetteres textúrát rá kellett húzni, és akkor a, nem tudom, a szőrös volt, a potroha, akkor ezt a szőrt rá kellett programozni, be kellett táplálni, és aztán, ha ez lement, akkor volt egy olyan, hogy kompozitőr, aki összekomponálta az egész képet, tehát, hogy a fényviszonyok olyanok legyenek. Ha ment föl a nap, akkor olyan árnyékokat kellett betáplálni, mint a napkelténél, olyan fényviszonyokat, nem tudom, ha szálingózott a por, akkor azt a réteget rá kellett rakni, és ha ez megvolt, akkor jött a renderelés, tehát amikor a számítógép átszámolta ezt a nyersanyagot egy használható anyaggá, tehát átszámolt egy olyan formátumra, hogy lejátszott bárki. Nem tudom, mik vannak. De MP4 az egy olyan formátum, amit bármelyik számítógép lejátszik, és ilyen tömörebb.
Nagyon-nagyon komplex folyamatnak tűnik az egész, és biztosan az is. Ehhez képest, ezekhez a munkákhoz képest, amikor illusztrátorként dolgozol, például a Pozsonyi Kifli sorozatoknál, amik ugye pozsonyi mesék, Pozsonyhoz kötődő ismert vagy közismert személyiségeknek a történetei, akkor hogyan dolgozol? Nagyon másként működik ez, mint egy animációs film esetében?
Van rengeteg közös vonása a két dolognak. Ugyanis eredetileg ezt a szakmát akartam elvégezni, az illusztrátor szakmát, csak akkor még nem volt a vösövő un ez a szakma. Nem is nekem, de a szüleimnek úgy tűnt, hogy ez az animációs szak, nem is tudom, hogy bukkantak rá, hogy ez közel áll hozzá, mert ott is végül is egy történetet illusztrál az ember, csak éppen mozgó képekkel, nem egy képpel. A logikája hasonló. Persze kevésbé igényes maga az illusztráció. Tehát mivel egy képet kell lerajzolni, nem több ezeret.
De például egy történetben hogy ragadod meg azt, hogy melyik momentumát, vagy melyik pillanatot fogod képpé alkotni?
Hát az, hogy így túl sokat törném ezen a fejemet, azt nem mondhatom, hogy olvasom, és ami úgy leginkább megelevenedik a szemem előtt, azt lerajzolom. De igazából arra gondol az ember, hogy kinek csinálja, és úgy csinálja, hogy ez a közönségnek tessen.
És honnan tudod, hogy mi tetszik a közönségnek?
Hát ezt én nem tudom. Hát ezt meglátom, ezt csak úgy gondolom, hogy ez jó lehet. És aztán kiderül reakciók alapján, hogy most ez jó lett, vagy nem, és ez egyik legizgalmasabb része a dolognak. Az első legizgalmasabb része az, ha elküldöm a szerzőnek, hogy ő mit mond rá, és a második legizgalmasabb része, amikor tehát emberekhez kerül, hogy tetszeni fogod, nem ugyanazon a filmmel is.
Volt olyan már, hogy elküldted a szerzőnek, és nagyon nem egyezett az elképzelésetek?
Volt, nem mondhatom, nagyon nem, de úgy, hogy megbeszéltük, hogy akkor legyen más egy kicsit.
Ez csalódás ilyenkor? Tehát, hogyha...
Igen. Igen, ez nem kellemes érzés. De sokszor rájövök utólag, hogy igaza volt a szerzőnek, mert az ember beleszokott mélyedni a saját munkájába, a saját illusztrációjába, és nincs ez a távolságtartás. És a szerzőnek megvan, tehát gyakran ő billent rá a helyes útra. Ez nem csak az illusztrációnál van meg, hanem bármilyen munkánál, amit csinálok.
Tehát, hogy van egy stílus, vagy van egy kifejezési mód, amit mondjuk képvisel az ember, és akkor lehet, hogy ezt akarja ráhúzni egy következő munkára is, ami meg lehet, hogy ledobja magáról, így nagyjából így értsem.
Konkrétan nekem nincs azért nagyon erős stílusom, mert szeretek próbálgatni. Aha. De vannak szerzők, akik tényleg fölismerhetők, tehát nagyon erős a kézírásuk. Tehát...
Névjegyük. Az az igazság, hogy egy szót sem ejtettünk még a zenei oldaladról, ami szintén egy hangsúlyos része az életednek. A Rojko Passage zenekarnak a dobosa voltál, és vagy újra. Úgyhogy most a múltról ne beszéljünk, mert hogy már nincs idő ahhoz, hogy még mondjuk zeneileg is megmutathassuk a hallgatóknak, hogy ez mit jelent. Szóval, hogy miért álltatok újra össze? Hogy került vissza a zene az életedbe, vagy eltűnt-e a zene az életedből? 14-ben fejezted be, úgy tudom, a Rojko Passage-t.
Igen, de a Rojko Passage után játszottam egy Mustes nevezetű zenekarba, három lányjal és egy fiúval, akkoriban olyan friss és érdekes formáció volt. Azért adtam abba a Rojko Passage-ra, mert a fiúk elutaztak Angliába, Londonba, és itt hagytak engem. Vagyis hát noszogattak, hogy na gyere te is, de nem mehettem el, mert főiskolás voltam. Utána, ha ők visszajöttek, 7 év múlva, akkor folytattuk, ottól abbahattuk, és nekem gyerekem született, úgyhogy megint abbahattam, mert nem volt rá időm, és most megint együtt vagyunk.
Lett idő,
vagy inkább úgy mondom, hogy megtanultam az időmet kezelni. Véletlenszerűen jöttünk össze újból, mert mi a Lala Land című zenekar próbán voltunk, ami egy gyerekzenekar, és a próba után csak így nosztalgiából elkezdtek játszani a Rojko számokat, és 2 napra rájött egy felkérés, de 10 év után valakinek eszébe jutottunk.
Hogy volt ilyen,
és mondtuk, hát, hogy jó volt, akkor zenéljünk. És meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
Jó, hát akkor ezt majd meg is látjuk, hogy mi lesz belőle. Köszönöm, hogy itt voltál a stúdióban.
És köszönöm a meghívást.
És hogy meséltél az illusztrátori, illetve az animációs szakma rejtelmeiről. Vendégem Matrika Simon volt.